Isten igéje keres bennünket ezen a mai délelőttön Pál apostolnak a Galatákhoz írt levelének 5. részéből az egész 5. fejezetet olvasom. Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgasság igájába fogni. Íme én Pál mondom nektek, hogyha körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ nektek. De ismét bizonyságot teszek minden embernek, hogy aki körülmetélkedik, köteles az egész törvényt megtartani. Akik törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok a Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestek. Mi ugyanis a lélek által hitből várjuk az igazság reménységét. Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. Eddig jól futottatok. Ki akadályozott meg titeket abban, hogy az igazságnak engedelmeskedjetek? Ez a félrevezetés nem attól van, aki hív titeket. Egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti. Én bizalommal vagyok irántatok az Úrban, hogy egyáltalán nem fogtok másképp gondolkodni. De aki megzavart titeket, el fogja venni büntetését, bárki legyen is az. Engem pedig, testvéreim, ha még mindig a körülmetélkedést hirdetem, miért üldöznek? Hiszen akkor megszűnik a kereszt botránya. Bárcsak ki is metszenék magukat, akik lázítanak titeket. Mert ti, testvéreim, szabadságra vagytok elhívva. Csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljátok egymásnak. Mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be, szeresd fele barátodat, mint magadat. Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, el ne emészétek egymást. Intelek titeket, a lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ha pedig a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre mondom nektek, amit már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Ne legyünk becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők.
Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, Köszönjük, hogy így jöhetünk eléd, ahogy vagyunk. Akkor is, hogyha ott vannak az életünkben, ott voltak ezen az elmúlt héten is a test cselekedetei, a széthúzás, az irigykedés, a helytelen beszéd, gondolkodás, a görbületek, amivel nem feléd hajoltunk, hanem bizonyos kérdések, vagy fájdalmak, vagy aggodalmak felé. Urunk, szeretnénk most ezeket eléd tenni, és kérünk, hogy bocsáss meg nekünk, tisztíts meg bennünket, szabadíts fel bennünket arra a szabadságra újra, amire Krisztusban megszabadítottál. Köszönjük, hogy Krisztusban szabadok lehetünk a gonosz hatalma alól. Köszönjük, hogy Krisztusban te, ami mennyei atyánk vagy, mennyei atya, a mindenség királya, akikhez még gyermeki bizalommal jöhetünk. És atyánk, így borulunk le most előtted, és magasztalunk téged, és dicsőítünk téged, és várjuk, hogy a te szent lelked által megjelenj közöttünk, és szólj hozzánk. Mert rád szomjazik a mi lelkünk, a te világosságod után vágyódunk. Te vagy az életnek a világossága, te adhatod egyedül nekünk az életnek a kenyerét. Így kérünk, hogy könyörülj rajtunk, és így légy jelen közöttünk a te valóságoddal, a te lelked által. És Urunk, most ezen a héten, amikor ünnepeltünk, amikor az egész ország megállt egy pillanatra, és visszatekintett egy 1000 éves múltra, Urunk, hadd kérjünk különösen is a te kegyelmedért a mi országunkkal kapcsolatban. Urunk, köszönjük, hogy adtad nekünk István királyt, és hogy ő valóban megismert téged, és az írásaiból azt látjuk, hogy ismerte a te igédet, és fontos volt számára. Urunk, adj most is olyan vezetőket az országnak, akik ismernek téged, akik te rád figyelve próbálják irányítani az ország dolgait. Urunk, kérünk, hogy könyörülj rajtunk, áld meg a te népedet, és kérünk, hogy áld meg a keresztjéneket ebben az országban, hogy tudjunk világítani, hogy tudjunk hiteles tanúid lenni, hogy kitartóak legyünk a könyörgésben, hogy igenis különbséget jelentsen az erre a városra és erre az országra nézve, hogy itt van egy néped, egy maroknyi csapat, aki téged követ, és a te világosságodban jár. Urunk, így kérünk, hogy taníts bennünket, vezess bennünket, szent lélkeddel ajándékozz meg bennünket, és légy itt közöttünk. Amen. Isten igéjét Mózes első könyvéből olvasom. Mózes első könyvének a 27. részéből az első 33 verset. Amikor Izsák megöregedett, és annyira meghomályosodott a szeme, hogy nem látott, behívta a nagyobbik fiát, Ézsaut, és így szólt hozzá. Fiam, az felelt neki, itt vagyok. Izsák ezt mondta, lásd, én megöregedtem, nem tudom halálom napját. Most hát fogd a fegyvereidet, tegzedet és íjadat, menj ki a mezőre, és lőj nekem valami vadat. Aztán készíts nekem jó falatokat, ahogyan én szeretem, és hozd be nekem, hogy egyem, és megáldjalak, mielőtt meghalok. Rebeka azonban hallgatódzott, amikor Izsák a fiával, Ézsauval beszélt. Amint elment Ézsau a mezőre, hogy vadat lőjön és elhozza, Rebeka ezt mondta fiának, Jákobnak. Hallottam, hogy apád a bátyáddal, Ézsauval beszélt, és ezt mondta, hozd nekem vadat, és készíts jó falatokat, hogy egyem, és megáldjalak az Úr színe előtt, mielőtt meghalok. Most azért, fiam, hallgass a szavamra, amit én parancsolok neked. Menj el a nyájhoz, és hozz onnan 2 kecskegidát a javából. Hadd készítsek abból apádnak jó falatokat, ahogyan ő szereti. Aztán vidd be apádnak, hogy egyék, és téged áldjon meg, mielőtt meghal. De Jákob ezt mondta anyjának, Rebekának. Igen, te Ézsau bátyám szőrös ember, én pedig sima bőrű vagyok. Hát, ha megtapogat az atyám, és akkor azt hiszi, hogy csúfot űzök belőle, és így átkot szerzek magamnak, nem áldást. De azt mondta neki az anyja, engem sújtson az az átok, fiam. Te csak hallgass a szavamra, menj és hozd, amit mondta. Elment tehát, elhozta a gidákat, és bevitte anyjának. Anyja pedig elkészítette a jó falatokat, ahogyan az apja szerette. Akkor fogta Rebeka nagyobbik fiának, Ézsaunak a legszebb ruháját, amely nála volt otthon, és felöltöztette Jákobot, a kisebbik fiát. A kecske gidák bőrével pedig beborította a kezét és a sima nyakát. Aztán kezébe adta fiának, Jákobnak a jó falatokat és a kenyeret, amit készített. Akkor Jákob bement az apjához, és így szólt. Apám, ő pedig így felelt. Itt vagyok. Ki vagy te, fiam? Jákob ezt felelte apjának. Én vagyok Ézsau, az első szülötted. Úgy cselekedtem, ahogyan mondtad nekem. Kelj hát fel, ülj fel, és egyél a vadpecsenyéből, azután áldj meg engem. Izsák azt kérdezte a fiától. Hogy találtál vadat ilyen hamar, fiam? Ő pedig így felelt. Mert Istened az Úr elém hozta. Akkor ezt mondta Izsák Jákobnak. Gyere közelebb, hadd tapogassalak meg, fiam, hogy csak ugyan te vagy-e az én Ézsau fiam, vagy sem. Jákob közelebb ment apjához, Izsákhoz, aki megtapogatta, és ezt mondta. A hang Jákob hangja, de a kéz Ézsau keze. Nem ismerte meg őt, mivel szőrös volt a keze, mint a bátyjának, Ézsaunak a keze. Ezért áldotta meg őt. De megkérdezte, te vagy az, fiam Ézsau? Ő így felelt. Én vagyok. Akkor ezt mondta. Hozd ide, hadd egyem a fiam vadpecsenyéjéből, hogy utána megáldjalak téged. Oda vitte neki, és evett. Bort is vitt neki, és ivott. Akkor ezt mondta neki az apja, Izsák. Gyere közelebb, és csókolj meg, fiam. Oda ment, és megcsókolta őt. Amikor megérezte ruhájának az illatát, megáldotta őt, és ezt mondta. Lám, fiam illata olyan, mint a mező illata, amelyet megáldott az Úr. Adjon neked az Isten égi harmatot, zsíros földet, sok gabonát és hústot. Népek szolgáljanak neked, nemzetek boruljanak le előtted. Légy parancsolója testvéreidnek, boruljanak le előtted anyádnak fiai. Átkozott lesz, aki átkoz, áldott lesz, aki téged áld. Amikor befejezte Izsák Jákob megáldását, és Jákob éppen csak kijött apjától, Izsáktól, a bátyja Ézsau is megjött a vadászatból. Ő is készített jó falatokat, bevitte apjának, és ezt mondta neki. Kelj föl, apám, egyél a fiad vadpecsenyéjéből, és azután áldj meg engem. De az apja Izsák ezt mondta neki. Ki vagy te? Ő így felelt. Én vagyok az elsőszülött fiad, Ézsau. Megrendült Izsák, megrendülése igen nagy volt, és ezt mondta. Ki volt akkor az, aki vadat lőtt, behozta nekem, meg is ettem mind, még mielőtt megjöttél? Én őt megáldottam, és áldott is lesz. Múlt héten egy kedves barátomnak a hirtelen halála nagyon mélyen megérintett, és elgondolkodtatott. Lidinek a bátyjáról van szó, akik most itt vannak közöttünk újra, Viktor Lidi. Hogyan használjuk a kapott időt? Mi az, ami valóban fontos? Az ő életében nagyon sok szép momentum volt. Közös ünneplés, hálaadás, családi találkozó, és aztán egyszer Isten kiemelte őt a családból, váratlanul, egészséges fiatal férfiként. Izsák élete egészen más. Ő idős emberként készül a halálra. A történet mégis disszonáns, tele fájdalommal. Na, itt még nem a halál fájdalma miatt, az elválás fájdalma miatt, hanem az életet rosszul élő, rossz döntéseket hozó családnak a fájdalmáról van szó. Akik a református bibliaolvasók kalauz szerint olvassák az igét, azok napról napra olvashatták Ábrahám, majd Izsák történeteit. Ő a megígért gyermek, akire a szülők olyan sokáig vártak, 25 éven keresztül vártak rá az ígéret után, és megszületett. Az ígéret beteljesedett. Lehet hinni a mindenható Istenbe, aki ígéretet ad. Izsák ennek az ígéretnek a gyümölcse. Aztán Izsák átélte azt, amikor az édesapjával együtt mentek föl a hegyre, de nem volt áldozati állat. És az apja csak annyit mondott, hogy majd az Isten gondoskodik róla. És átélte Izsák, amikor őt tették föl az oltárra. Aztán, amikor a bakabokorba megmozdult, és az angyal megszólalt, ne tedd, és helyette más halt meg, egy állat halt meg, és áldoztatott fel. Aztán átéri Izsák azt, hogy milyen különleges módon kap feleséget. Az édesapja a szolgát küldi vissza az ő szülővárosukba, hogy a rokonságból hozzon neki feleséget. Arról olvasunk, hogy a szolga imádkozva megy el feleséget keresni Izsáknak, hiszen az ember még saját magának se könnyen talál feleséget, nemhogy az Uram fiának. Szüksége van az Isten vezetésére. De úgy gondolom, hogy nem csak a szolga imádkozott, hanem Izsák maga is imádkozott, amíg neki a feleséget keresték. A Szentírásból azt tudjuk, hogy amikor meglátta Rebekát, bevitte édesanyja sátrába, megszerette őt. Isten ajándékaként kapta az ő feleségét. És aztán ők is küzdenek gyermekáldásért. Izsákról nincsen nagyon sok történet a Bibliában, de azt olvassuk Izsákkal kapcsolatban is, hogy nincsen gyermekük, és imádkozik feleségéért, Rebekáért. És aztán Rebeka teherbe esik, és gyermekeket vár. Inkább mondjuk úgy, hogy áldott állapotba kerül. És olvasunk arról is, amikor Isten Izsáknak is megújítja az apjával kötött szövetséget. Izsákkal is megköti ezt a szövetséget, és megígéri neki, hogy igen, megáldalak téged, megáldom az utódaidat, és nagy néppé teszlek, és általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. És valóban az áldás tovább megy, mi már tudjuk Izsák életén, későbbi nagy személyek, József, Mózes, Dávid király, és magának Jézusnak is az ősatja lesz Izsák. Ha csak ezekre a pillanatképekre nézünk, amiket most felsoroltam, ezekre a hegycsúcsokra, akkor valami csodálatosan áldott élet rajzolódik ki előttünk. Egy ember, akinek már a születése is az Isten ígéretére, Isten akaratára alapozva történik, aki gyerekkorában megtapasztalja az Isten hatalmas szabadítását, aki feleséget kap Istentől, aki felnőttként is megéli azt, hogy Istenhez kiált, és Isten válaszol neki. Mégis a Szentírás nem csak ezeket a győzelmes pillanatképeket, ezeket a hegycsúcsokat mutatja, mert a felolvasott részben egy megkeseredett, becsapott, magára hagyott idős embert látunk, aki csalódottan, fájdalmas, mély csalódással készül a halálra. Isten embere, Isten áldásainak a hordozója, mégis boldogtalan, és a becsapottság magányának a fájdalmát hordozza. Jelen van ez a kettősség. Az Isten áldása tovább megy. Isten hű, és szövetségét megtartja. De mintha ebből Izsák személyesen egyáltalán nem részesülne, a jövő majd boldog lesz, de a jelen pokol. A felesége kihallgatja, becsapja. A fia a szemébe hazudik. Amikor rákérdez, hogy te vagy Ézsau, azt mondja, igen, én vagyok. A másik fia pedig sértődötten és dühösen fordul el tőle. Jogosnak érzi, őt akarta megáldani, megígérte neki, de már nem tehet. Miért? Miért van ez a diszonancia Izsák életébe? A magas hegycsúcsok, Istennel átélt élmények, és az ígéret és az áldás tovább áradása az életén keresztül, és mégis boldogtalanság, magány, fájdalom a hétköznapokban. Isten szövetségében éltek, de Isten igazsága nem hatotta át őket, nem jutott el családi életük hétköznapjaiba. És erre a kérdésre, hogy miért kell ennyit küzdeni és ilyen fájdalmasan búcsúzni az élettől ennek az idős embernek, az Isten emberének, két síkon keressük a választ ma délelőtt. Az egyik a családi sík, az emberekkel, a családtagjaival, a feleségével való kapcsolata, a másik pedig az Istennel való kapcsolata lesz. Ha ránézünk Izsák családjára, azokból a rövid mondatokból, amivel a Szentírás bemutatja őt, azt látjuk, hogy mindkét szülőnek kedvence volt ebben a családban. A gyermekeiket úgymond a teljesítményeik szerint értékelték. Izsák Ézsaut szerette, aki szeretett vadászni, és bátor volt. Rebeka pedig Jákobot szerette, aki otthon volt, és a nyáj körül volt, aki mellette volt. Isten elfogadó, bátorító, biztonságot nyújtó atyai szeretetét nem modellezték, egyikőjük sem. Azt a szeretetet, hogy én formáltalak, tenyerembe metszettelek, ismerlek, szeretlek. Helyett szeretlek, mert. Téged pedig nem annyira szeretlek, mert. Látjuk az önzést, az önközpontúságot az életükben. Mindezt persze őszintességnek feltüntetve. Így érzek, tehát így viselkedem. Megengedhetem magamnak. A másikat meg jobban szereti az anyja. Mindenki van egyenlítve. Ez hamis érvelés. Az érzéseink nem önmagukban bűnösek. Az érzéseink, hogy az egyiket könnyebb volt szeretni, a másikat meg nehezebb, ezek valamit jeleznek, valamiről beszélnek. Az érzéseink rólunk szólnak. A kérdés, hogy mit kezdünk velük. Így érzek, tehát úgy gondolom, hogy az az őszinte, hogyha azt élem meg, és aszerint cselekszem, ami az én spontán érzésem, vagy pedig Isten elé viszem az érzéseimet, és megvizsgálom, hogy miért érzek így. Miért vagyok büszke az egyikre, és miért szégyellem a másikat, mit szégyellek? Mit mondanak el rólam a bennem dúló feszültségről, a feldolgozatlanul maradt kérdéseimről, sebeimről, vagy vágyaimról, azt, hogy különböző emberek, akár családtagok, milyen érzéseket hoznak ki belőlem, vagy bizonyos cselekedetek, bizonyos találkozások milyen érzéseket hoznak ki belőlem. Szülőként persze én vagyok a nagy, ő a kicsi, aki rám van utalva. Megtehetem, Van hozzá hatalmam, hogy érzéseimet kimutassam, kifejezzem. De van-e hozzá jogom? Van-e fogalmam arról, hogy mit okozok ezzel, akár a kivételezéssel, akár a hátrányban részesítéssel a gyermekem lelkében? Mennyei Atyánk tudja gyógyítani azokat a sebeket az ő szeretetével, az ő atyai szeretetével, amit a szüleink különbségtétele okozott. De ha szülők vagyunk, nagyszülők vagyunk, pedagógusok vagyunk, vegyük komolyan ezt a felelősséget, amit Isten ebben ránk bíz. Az ő szeretetének, az ő feltétel nélküli elfogadásának a közvetítői lehetünk. Mert Isten bízta a gyermekeket a szülőkre, hogy gondozzák, neveljék, segítsék kibontakozását, egészséges felnőtté válását, szeretetteljes, biztonságot nyújtó légkörben, ahol önmaguk lehetnek, ahol kísérletezhetnek, ahol hibázhatnak, elfogadást és bátorítást kapnak. Nem az alapján, amit tesznek, hanem lényük legmélyét erősítve meg. Szeretetet kapnak feltétel nélkül, csupán azért, mert vannak. A kivételezés volt az első dolog, amit megláttunk Izsák és Rebeka életében. Ez a gyerekeken való lecsapódása annak a feszültségnek, ami tulajdonképpen a házastársak között van. Te őt szereted, én a másikat. Te őt részesíted előnyben, én a másiknak adok többet. Egészségtelen, káros, lélekromboló, pusztító rivalizálás. A test cselekedete, a rivalizálás. Mindkét gyereknek szüksége van mind az apai, mind az anyai szeretetre. Nem lehet sem magához kötni, sem lemondani, átengedni egyik gyermekét sem a szülőnek. A gyermekek miatti viták mögött persze, amint ahogy említettem is, mélyebb feszültségek, feloldatlan kérdések, elhidegülés van. Szegény gyerekek azt hiszik, hogy a szakadásnak, a veszekedésnek ők az okai. Nagyon jól tudjuk felnőttként, hogy nem. A szülőknek, a házaspár egységének a megbomlása. Az igaz ok az mélyebben van. A gyerekek csak tárgya a megromlott kapcsolatnak. És itt jön az, hogy Rebeka szemrebbenés nélkül hazugságba, csalásba vezeti vak, öreg apjával szemben, bátyjával szemben az ő fiát, az ő kedvencét. És ebben a házasság felborulását látjuk. Nem a férj a legfontosabb számára Isten után, hanem a fia. Izsák sem egyeztetett Rebekával az áldással kapcsolatban, hanem csak Ézsaúnak szólt. Két magányos ember házassága van előttünk, akik egy-egy gyermeket magukhoz láncolnak. Sokszor beszélünk arról szülőkkel, hogy mennyire nem jó, hogyha a gyermekek előtt vitatkoznak, hogyha a gyermeket akár csak megvédik a másiktól. Hát ezért nem jó. A gyermekek biztonságát és egészséges fejlődését, a szülők szövetségének, szeretetének, összetartásának a biztonsága adja. Kisebb baj, a rossz döntés. Kevesebbet sérül a gyerek az egyik szülőnek a túlzott szigorától, vagy a másiknak a túlzott engedékenységétől, mint a két szülő az ő szeme előtt történő veszekedésétől. Izsák és Rebeka házassága valahol félrecsúszott. Ennek a következménye az, hogy gyerekeikbe kapaszkodva, a látszatot szépen fenntartva, de érzelmileg egymástól mérföldekre élnek. És a hazugság ebben a légkörben fel sem tűnik. Izsák nem hazudik, csak elhallgatja azt a nagyobb igazságot, elhallgatja az áldás időpontját, amire gyakorlatilag a gyerekek születése óta készülnek. Rebeka sem hazudik a férjének, csak a fiát sodorja hazugságban, és vállalja át akár az átkot is, ami emiatt érheti őt. Amikor vannak fontosabb célok és érdekek, mint az igazság nyílt felvállalása, amikor nincs bizalom, hogy az igazság mentén haladva van közös út, van megoldás, az igazság szeretet Isten emberének a családjában kiveszett. Felülírták a családi dinamikák. Talán maguk fel sem ismerik. Ha kívülálló megkérdezné őket, hogy mennyire fontos az igazság, elméletileg biztosan a csúcsra helyeznék. Nagyon fontos. Csak már a gyakorlatban nincsen súlya. Sem Izsák, sem Rebeka nem érzi úgy, hogy a másik méltó az igazság megismerésére. És ebbe a torz, hamis világba sodorják bele a fiaikat is. Nézzünk meg, hogy milyennek a következménye. Fájdalom, csalódás, düh, félelem, magány. Mennyire ellentétes felsorolás a lélek gyümölcsével, amit a lekcióban hallottunk, a szeretet, a békesség, türelem, jóság, hűség, szívesség és mértékletesség. Izsák becsapottan, feleségétől, az utolsó kegyelem döfést megkapva készül a halálra. Még szeretett fia Ézsau is dühös rá. És mindaz, ami miatt feleségével, sőt még Istennel is szembeszállt, a porba dönt fel. Élete nagy álma, hogy az áldást Ézsaunak adja tovább. Nem sikerült. Az áldott fiú, aki azért mégis az ő fia, az ő kisebbik fia, becsapta őt, és ezek után elmenekül, soha többé nem fogja látni. A feleségét talán látni sem akarja. Milyen asszony az ilyen, aki beteg férjének kiszolgáltatottságát így kijátsza. Rebeka. Ha Rebekára nézünk rá, azt látjuk, hogy Izsák biztonságot nyújtó szeretetét végleg elvesztette. Ezzel együtt az idősebb fiú Ézsau tiszteletét és bármiféle pozitív érzéseit is. Mindkettőt becsapta. Ha őszinte önmagához, tudja, hogy vétett ellenük. Nyugodtan nyomhatja a lelkét. A lelkiismeret furdalás, a bűntudat. És ezzel a két emberrel kell folytatni az életét, hiszen a kis kedvencének, akiért mindent megtett, akiért ezt tette, menekülnie kell. Talán soha többé nem fogja látni. Csak reménykedhet benne, hogy az élete jól alakul tovább. Hírt se sokat fog hallani róla. Rebeka folytatja az életét azzal a két családtagjával, akit becsapott, akit átvert, akik dühösek és haragszanak rá. Ézsau természetesen dühös becsapott, és kisemmizetnek érzi magát. Jákob megszerezte az áldást, de az apja azt hitte, hogy nem ő van áldó keze alatt. Az áldás igazából Ézsaúnak szólt. Az övé lett, de mintha nem is lenne az övé. Kierőszakolta csalással. Hogy nézhet az apja vagy a bátyja szemébe ezek után? tele van félelemmel, hisz Ézsau megöli, ha ott marad. És hogy nézzen az anyjára? Tisztelettel? Arra az anyára, aki belevitte ebbe a csalásba. Menekülés az egyetlen út. Helyileg is, földrajzilag, de lelkileg is. Isten emberének, a családjának a tragikus története rajzolódik ki előttünk. Miért? Hogyan alakulhatott így? Az emberi kapcsolati síkon való okokat megnéztük. Nem érvényesültek Izsák és Rebeka házasságában, Izsák és Rebeka életében, családi életében Isten országának az igazságai. Tovább ment rajtuk a megígért áldás, de ők maguk kimaradtak belőle. Miért? Mert elveszítették Isten felé való irányultságukat. Én kit szeretek, te kit szeretsz, én mit akarok, te mit akarsz. Isten megmondta a gyermekek születése előtt az ő tervét. A kisebbik lesz a nagyobb. A nagyobb fog szolgálni a kisebbnek. Izsák ezzel nem értett egyet, és felülírta. Rebeka meg nem bízott az ígéret beteljesedésébe, és saját kezébe vette az eseményeket. Isten különböző feladatokra, különböző embereket választ ki. Ahhoz ad ajándékot, és ahhoz ad áldást. Ez mindehhez a földi élethez kapcsolódik. Hogy hova helyez az ő országának a munkálásában, itt, amíg ezen a földi életen élünk. Nem azt jelenti a szó magyar értelmében, ahogy majd az Új Szövetségben olvassuk, hogy az egyiket szereti, a másikat gyűlöli. Ez a gyűlölet szó magyarul negatív, ellenséges érzést jelent. A gyűlölet szó, amit a Biblia használ, meg azt jelenti, hogy kevésbé szereti, félreérthető, máshogy, más feladatra választja. Az egyiket erre, a másikat arra. Mindkettőt szereti, mindkettő az övé. Mindkettő élhet dicsőségére. Ahogy végignézzük a Bibliát, nagyon sokszor azt látjuk, hogy Isten a kisebbet, a gyengébet választja a nagyobb feladatra, ahol még nyilvánvalóbb az ő kegyelme. Isten országának az a rendje, hogy nem a jog, nem az erő számít, hanem Isten lelkének a felhatalmazása. És ezt a saját életünkben is láthatjuk, hogy sokszor, amikor olyan feladatokat kapunk, amire érezzük, hogy nincs erőnk, és túlmegy rajtunk, akkor tapasztaljuk meg az Isten erejét és kegyelmét. Mert nem erővel és nem hatalommal, hanem az én lelkemmel, mondja a seregek ura. Tehát visszatérve Izsákra, az ő elképzelése erősebb volt, mint sem Istenre tudta volna bízni. Ő tudta arra azt, hogy melyik fia alkalmas az áldás továbbvitelére. Talán pontosan emiatt a számára igazságtalannak megélt isteni választás miatt volt számára kevésbé kedves Jákob. Talán amikor az érzései jöttek, hogy nehezebb volt neki Jákobot szeretni, ha igazán Isten előtt megvizsgálja ezeket az érzéseket, akkor Isten előtti bűnbánatra vezeti őt ez a vizsgálat, mert Istennel lázadt, amikor ő nem hajtotta meg Isten döntése előtt a fejét. Talán úgy gondolta, hogy Isten nem érti a hétköznapok valóságát, különben is ez az ő feladata, az ő apai joga az áldást továbbadni. Ebben nem kell Istent megkérdezni. Régen volt már az a születés, azóta Isten nem is beszélt róla. Talán nem is értettük jól, amit mondott. Talán azóta ő is megváltoztatta a véleményét, hiszen olyan nyilvánvaló a két fiú közötti különbség. Mindegy, gondolja Izsák, én tudom, hogy mit akarok. Ebben a kérdésben most nem várom az Isten vezetését. Egyébként minden másban igen. Hogy hova hajtsuk a nyájat, hogy hol lesznek kutak, hogy az ellenséggel szemben védjen meg, hogy adjon esélyt, Persze, hogy szükségünk van az Isten vezetésére, de ez egy olyan dolog, amit én egyedül, Isten nélkül is megoldok és eldöntök. Izsák egy pontban felülírja Isten tervét, és nem veszi észre, hogy ezzel szembehelyezett Istennel, szembehelyezkedett Istennel, és elfordult tőle. Istent vagy teljes leborulással, életünk minden területének átadásával tiszteljük, vagy már nem őt tiszteljük. Csak egy általunk szerkesztett istenképet, amiben beleférnek azok a kis kompromisszumok, ahol nem tudunk, ahol nem akarunk neki engedni. Nem ismerjük Izsák teljes életének részleteit, de élete vége, annak családi kudarca arra mutat, hogy Izsák ebben az Istentől való elszakadásban, elfordulásban élt. A kegyesség látszatát megtartja, annak erejét, életet, örömöt, szeretetet adó valóságát nélkülözve. És Rebeka, vessünk még végül egy pillantást Rebekára. Isten választása az ő szíve választásával egybeesett. Neki úgy tűnik, hogy nem volt oka arra, hogy Isten ellen lázadjon. Mégis. Isten adott ugyan ígéretet, de aztán semmi, az égvilágon semmi jel nem mutatott arra, hogy ezt komolyan is gondolja. És Izsák megáltalkodottan mást akar. Rebeka tudja, hogy Izsák nem fog Istennek engedelmeskedni. Ha Izsák nem engedelmeskedik, akkor ezzel az isteni ígéretnek vége? A családfő, az emberi engedetlenség meghiúsíthatja Isten akaratát? Rebeka úgy gondolja, hogy ezt nem engedheti meg. Ahogy Izsák függetleníti magát Isten akaratától, Rebeka is azt teszi. Igazolja ugyan magát, de emberi síkon, emberi család eszközökkel száll szembe a férjével. Ezzel ő is a bizalmatlanság, az engedetlenség bűnébe esik. Hogy Isten hogyan gondoskodott volna arról, hogy Jákob kapja meg Izsák akaratával szemben is az áldást? Hát ezt már nem fogjuk megtudni. Rebeka akciója ezt örökre eltakarta előttünk. De az, hogy hogyan valósul meg a mi életünkben, a mi családunkban Isten akarata, hogyan teljesednek be rajtunk az ő ígéretei, még előttünk van. Ne takarjuk el felesleges, a bizalmat nélkülöző akcióinkkal az ő akaratát. Persze a kérdés megmarad, megsemmisítheti, eltorzíthatja a másik engedetlensége Isten ígéretét? Sajnos részben igen. Van, amikor nem, és Isten az engedetlen, hatalmas ellenére az ő akaratát megvalósítja. És van, amikor az engedetlenség befolyásolja a dolgok menetét. Mégis, mi csak a saját hűségünkért vagyunk felelősök. A saját engedelmességünkért, a saját bizalmunkért tudunk felelősséget vállalni. A másikért csak imádkozni tudunk, vagy istenfélő életünkkel szavak nélkül meggyőzni. De a felelősséget a viselkedéséért, a döntéseiért nem kell és nem szabad vállalnunk. Ha ő elbukott Isten követésében, nem azzal tudjuk őt visszafordítani, ha én is elhajlok, és emberi eszközökkel elkezdünk egymással küzdeni. Az én feladatom a bizalom, az Istenre hagyatkozás, várakozás, és ha ő hív, akkor az engedelmesség, az engedelmes cselekedet. Akkor is, hogyha esetleg ebből konfliktus adódik, és feszültség. De ne azért, mert én Isten helyett kézbe veszem a dolgokat, hanem nagyon Istenre figyelve. Nem azért, mert én tudom, hogy mit akar Isten, aztán az eszközöket majd én megtalálom. Légy csendben, és várj az Úrra, mondja az ige. Hagyd az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő munkálkodik. Előttünk van egy család története, akik boldogok is lehettek volna. Két idős szülő, két egészséges férfi fiúval. De nem lehettek boldogok. Mert bár Isten kiválasztottai voltak, ismerték őt, tapasztalták a jelenlétét, a vele való szövetségben éltek, családi életüket mégis saját érzéseiktől vezetve, saját igazságaikhoz ragaszkodva, emberi eszközökkel harcolva élték. Az ígéret tovább ment. Isten ügytervével benne maradtak. De életük boldogtalan, keserű, magányos, felesleges fájdalmakkal teljes volt. Hol van a mi szerepünk Isten ügytervében? Hogyan tapasztaltuk meg hívását és kegyelmét, jelenlétét? Tudjuk, hogy kiválasztott. Ott vagyunk az ő tervében. Emlékezzünk vissza azokra az első bizonyságtételeinkre, vagy azokra a hegycsúcsokra a saját életünkbe, amikor azt mondta, hogy szeret, amikor megértettem, hogy megbocsát. Ott vagyunk Isten ügytervében. Következő kérdés az, hogy hogyan tükrözi mindennapi életünk, családi hétköznapjaink, kapcsolataink ezt a kiválasztást. Kérjük az ő lelkének a világosságát, hogy leplezze le a hamis utainkat, gondolatainkat, motivációinkat. Minden olyan pontot, ahol elfordultunk, elszakadtunk Istentől, és valami felcserélte a belévetett bizalmat. Vizsgáljon meg! Leplezzen le, adjon nekünk megtérést, hogy életünk, gyermekeink élete a velejárás örömének a valóságát tükrözze. Hogy úgy tanítson bennünket számlálni napjainkat, aminek a vége az ő kezébe van, és nem tudjuk, hogy meddig tart, hogy bölcs szívhez jussunk. Hogy kihasználjuk az időt, ami itt a földön adatott nekünk. Amen. Mennyei atyánk, áldunk téged, akinek az igazsága és a világossága örök, és semmilyen homály nem sötétítheti el, és nem görbítheti el. Uram, köszönjük, hogy te ebben a világosságba hívsz bennünket, hogy meglássunk téged, és a te fényedbe meglássuk magunkat. Hogy a te szabadságodba szárnyalhassunk. Köszönjük, hogy te szabadságra hívtál el bennünket, hogy ne kötözzenek meg bennünket a test cselekedetei, hanem azokat az óember halálával együtt halálba adjuk, hogy éljünk az új embernek, hogy a lélek gyümölcse teremjen az életünkben, a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a jóság, a hűség, a mértékletesség. Urunk, erre vágyunk. Köszönjük, hogy elhívtál bennünket. Köszönjük a csúcsokat az életünkben, amikor veled találkozhattunk. És arra kérünk, hogy légy te az Úr a mi hétköznapjainkban is, hogy a hétköznapjainkat, a családi életünket, a mindennapos döntéseinket, szavainkat, cselekedeteinket, gondolatainkat, motivációinkat is a te akaratod szerint tudjuk élni. Urunk, add a te szent lelkedet, hogy amikor érzésből reagálunk dolgokra, akkor tudjunk megállni előtted, és az érzéseinket megvizsgáljuk, hogy ez mélyebb önismeretre juttasson, és akár bűnbánatra vezessen bennünket. Urunk, mert mi nem az érzéseinktől akarunk vezetettek lenni, hanem téged akarunk követni, és neked engedelmes életet akarunk élni. Megvalljuk, hogy te vagy az Úr, te vagy a Király, te vagy az út, az igazság és az élet. Urunk, így készíts fel bennünket. Lelked által adj erőt erre az új tanévre. Adj erőt és bölcsességet a prioritások megtalálására. Add a te szeretetedet, a te türelmedet, hogy minden napot, minden órát, minden percet úgy tudjunk használni, hogy valóban a fontos dolgok kerüljenek előre. Áldj meg bennünket családjainkban. Áldj meg bennünket azok között, ahova állítottál. Urunk, kérünk azokért a testvéreinkért, akik magányosak, akik egyedül élnek. Te hozd az ő életükben is az örömöt, a testvéri kapcsolatoknak a melegét és szeretetét. És Urunk, külön együttérzéssel visszük eléd a gyászoló testvéreinket, azokat, akik már hosszú ideje hordozzák a gyász fájdalmát, gyógyítsd őket, adj nekik vigasztalást, és így visszük eléd most a Viktor családot, külön Lidit, Pétert, kis Borcsát, áld meg őket, és add nekik a te vigasztaló szeretetedet, kegyelmedet. Áld meg ezt a családot, és vezesd őket tovább a te világosságodban. Jézus Krisztusért kérünk, atyánk, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.